happy day. Kezdődik a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy Day.
Oh, happy day.
Az a happy day.
Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hit Rádióba.
Hiszem azt, mondjátok, hogy ez az írás az Istenek a beszéde, és a teljes írás fel nem bontható. És hiszem, hogy Isten igéje testé lett a názáreti Jézus Krisztusban, és itt lakozott a földön, és az apostolok látták az ő dicsőségét. És hiszem, hogy az ige, a názáreti Jézus Krisztus, aki által lett minden, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ő adta az életét mindannyiunkért oda, a bűneink miatt, és megszerezte számunkra a vérontása által a bűneinknek a bocsánatát, és megszabadított az ördögnek a hatalmától, e jelen való gonosz világból, megszabadított romlott természetemtől, és eltörölte bűneimet, vétkeimet, hogy ne az ördögnek, a bűnnek éljek, hanem az igazság fegyvereinként odaszánja magamat az élő Isten szolgálatára. Hiszem, hogy nem aranyon ezüstön, hanem Jézus Krisztus drága vére által váltott meg engemet Isten a őseimtől örökölt hiávoló életből, hogy ne veszek el, hanem örök életem legyen. Mert megvan írva, hogy aki hisz ő benne, az által ment a halálból az életre. Dicsérem ezért, magasztalom az Urat testemmel, lelkemmel, szellememmel, a Jézus nevében. Amen.
Olvasd velünk a Bibliát ma is. Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
Krónikák második könyve, 26. rész. Azután Júda egész népe a 16 éves Uzziát tette királyá apja, Amaciá helyett. Uzziá építette fel Élatvárosát, és ismét Júdához csatolta. Ez azután történt, hogy Amaciá király meghalt, és ősei mellé temették. Uzziá király 16 éves korában lépett trónra, és 52 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyját Jekoljának hívták, és Jeruzsálemből származott. Uzziá azt tette, amit az örökkévaló helyesnek látott, akárcsak apja, Amaciá. Istent kereste és követte, amíg Zekarjá élt, aki arra tanította a királyt, hogy tisztelje az örökkévalót, és engedelmeskedjen neki. Mindaddig, amíg Uzziá az örökkévalót kereste, Isten mindenben sikeressé tette. Hadjáratot vezetett a filiszteusok ellen, és lerombolta Gát, Jabné és Asdód város falait. Ugyanakkor új városokat épített Asdód közelében és máshol is a filiszteusok földjén. Isten megsegítette Uzziát a filiszteusok, a meúniak és az arabok ellen, akik Gúrbálban laktak. Uzziá uralma annyira megerősödött, hogy híre egészen Egyiptomig eljutott, és az ammoniak is adót fizettek neki. Jeruzsálemet is megerősítette. A városfalon őrtornyokat épített a szögletkapunál, a völgykapunál és ott, ahol a fal fordul. A pusztában is épített őrtornyokat, és sok ciszternát vágatott a sziklába, mert sok nyája volt mind a síkságon, mind a dombvidéken. Uzziá nagyon szerette a földművelést. Számos földműves, gyümölcskertés és szőlész gondozta földjeit és kertjeit a termékeny dombvidéken és Kármelen. Uzziá hadserege képzett harcosokból állt, akiknek fővezére Hananiáhu, a király egyik főembere volt. Hananiáhu vezetésével Jeiel, a királyi írnok, és Maaszéjáhu királyi tisztviselő osztották be csapattestekbe a sereget. A hadseregben 307.500 harcképes katona szolgált 2.600 parancsnok vezetése alatt, akik egyúttal a nemzetségek vezetői voltak. Ez a sereg nagy erőt képviselt a király szolgálatában, ha az ellenséggel kellett szembenézni. Uzziá jól felszerelte hadseregét. Pajzsal, dárdával, sisakkal, páncéllal, íjjal és parittyával. Jeruzsálem falait megerősítettek különböző hadigépekkel, amelyekkel nyilakat és nagyköveket lőhettek az ostromlókra. Ezeket a gépeket ügyes mesteremberek készítették, és az őrtornyokon és a bástyákon állították fel. Uzziá minden vállalkozásában csodálatos módon segítséget kapott, és nagyon megerősödött, és ennek a híre messze földre eljutott. Miután azonban királyi hatalma így megerősödött, elbizakodott, és büszkesége a vesztét okozta. Ugyanis elhatározta, hogy ő maga akar tömjén tégetni a templom szentélyében a füstölő oltáron. Ezért bement az örökkévaló templomába, és ezzel vétkezett Istene az örökkévaló ellen. Azarjá főpap és vele együtt az örökkévaló papjai, 80 bátor és erős férfi, azonnal utána mentek, és nem engedték a királynak, hogy megtegye, amit akart. Így figyelmeztették.
Uzziá, nem a te dolgod, hogy tömjén áldozatot mutass be az örökkévalónak. Ez csak Áron leszármazottjai, a papok tehetik, akiket erre felszenteltek. Menj ki a szentélyből! Azzal, hogy beléptél ide, vétkeztél! Azzal, hogy beléptél ide, vétkeztél! És ez nem válik dicsőségedre az örökkévaló Isten előtt.
Uzziá ott állt a füstölőoltár mellett, kezében a füstölővel. Amikor a papok figyelmeztették, annyira megharagudott rájuk, hogy szinte magán kívül volt a dűtől, ekkor azonban a homlokán hirtelen megjelent a lepra. Ott, az örökkévaló templomában, a papok szeme láttára Uzziá egyik pillanatról a másikra leprás lett. Amikor ránéztek, Azarjá főpap és a többi pap is azonnal látták, hogy a király leprás lett, mert a homlokán lévő folt ezt nyilvánvalóan mutatta. Ezért azonnal kiküldték a templomból a királyt, de ő maga is sietett kimenni, mert tudta, hogy az örökkévaló verte meg ezzel a csapással. Uzziá király haláláig leprás is maradt, egy külön házban élt, és nem léphetett többi a templom területére. Fia Jótám kormányozta a királyi palota és az ország ügyeit, és gyakorolta az ítélethozatalt. Uzziá többi tettét elejétől végéig megírta könyvében Ézsaiás próféta, Ámóc fia. Azután meghalt Uzziá, akárcsak ősei, és eltemették a királyok mezején, de nem a királyok sírkamrájába, mivel leprásként halt meg. Utána fia Jótám követte a trónon. 27. rész. Jótám 25 éves korában lépett trónra, és 16 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja Jerúsá volt, Cádók leánya. Jótám azt tette, amit az örökkévaló helyesnek tart, ahhoz hasonlóan, ahogy apja, Uzziá uralkodott, kivéve, hogy nem ment be az örökkévaló templomába, ebben nem követte apját. De Júda népe továbbra is vétkezett. Jótám sokat építkezett. Újjáépítette az örökkévaló templomának a felső kapuját, megerősítette az ófelkőfalát, Júda hegyvidékén városokat épített, az erdőkben pedig várakat és őrtornyokat. Hadat viselt az Ammoniak királya ellen, és győzelmet aratott. Ezért az Ammoniak 3 éven keresztül évente 100 talentum ezüstöt, 10 000 kor búzát és ugyanennyi árpát vittek adóba Jótámnak. Így vált Jótám hatalmassá, mivel az örökkévalónak, Istenének a tetszése szerint élt és uralkodott. Az általa viselt háborúkat és egyéb tetteit feljegyezték az Izrael és Júda királyainak könyvében. Jótám 25 éves korában lépett trónra, és 16 évig uralkodott Jeruzsálemben, azután meghalt, mint ősei, és Dávid városában temették el. Utána a fia, Áhász követte a trónon. 28. rész. Áhász 20 éves korában lett király, és 16 évig uralkodott Jeruzsálemben. Nem követte ősének, Dávid királynak példáját. Nem azt tette, ami az örökkévaló megítélése szerint helyes. Áhász Izrael királyainak útján járt, sőt még öntött bálványszobrokat is készítetett a baáloknak, az idegen isteneknek. A bálványok tiszteletére tömjén tégedett a Ben Hinnom völgyben. Még saját fiait is képes volt áldozatul megégetni azoknak a népeknek az utálatos szokása szerint, amelyeket az örökkévaló kiűzött erről a földről Izrael népe elől. Áhász tömjén áldozatokat mutatott be a bálványoknak a magaslatokon, a dombokon és minden zöld fa alatt. Emiatt Istene, az örökkévaló Áhászt Arám királyának a kezébe adta, aki legyőzte Áhász seregét és sok foglyot hurcolt magával Damaszkuszba. Hasonlóképpen Pekah, Ramajáhú fia, Izrael királya is nagy vereséget mért Júdára. Egyetlen napon 120 000 bátor júdai harcos esett el a csatában. Azért történt ez, mert az örökkévaló Áhászt és seregét Izrael királyának kezébe adta, mivel Áhász és népe elhagyták őseik istenét, az örökkévalót. Egy Efraimból való harcos pedig megölte a csatában Maaszéjáhút, Áhász fiát és Azrikámot, a királyi palota felügyelőjét, valamint Elkánát, aki rangban a király után a második volt. Amikor Izrael királya legyőzte Áhász seregét, a győztesek judabeli testvéreik közül 200 000 asszonyt és gyermeket fogolyként hurcoltak magukkal Samáriába, ezen kívül pedig nagy hadizsákmányt is szereztek. Azonban volt az örökkévalónak egy prófétája Samáriában, név szerint Ódéd, aki kiment a városhoz közeledő hazatérő sereg elé, és ezt mondta.
Nézzétek, mivel őseitek istene, az örökkévaló megharagudott Júdára, kezetekbe adta őket. Ti azonban gyilkos dühötökben, amely szinte az égig ért, sokakat megöltetek. Most még ezt azzal akarjátok tetézni, hogy ezeket a júdeai foglyokat, asszonyokat és férfiakat rabszolgáitokká teszitek. Nem féltek, hogy ezzel vétkeztek istenetek az örökkévaló ellen? Hallgassatok most rám! Engedjétek szabadon azokat, akiket a saját testvéreitek közül fogságba ejtettetek. Különben az örökkévaló heves haragja sújt rátok.
Akkor Efraim törzséből néhány főember szembeszállt a hazatérő izraeli hadsereggel. Ezek a következők voltak. Azarjáhu, Jehuhánán fia, azután Berekjáhu, Mesillémót fia, azután Jehizkijáhu, Sallum fia, és Amásza, Hadlaj fia. Azt mondták a katonáknak.
Ne hozzátok ide a foglyaitokat, mert anélkül is elég sok bűn terhel már bennünket. Ha mégis megtennétek, azzal tovább növelnétek bűneinket. Pedig már így is vétkesek vagyunk, és az örökkévaló tüzes haragja fenyeget bennünket.
Akkor Izrael serege szabadon engedte a Júdából hozott foglyokat, és a zsákmánnyal együtt a főemberek és az összegyűlt sokaságra bízták őket. Ekkor az említett vezetők gondjaikba vették a foglyokat és a zsákmányt. Akik a foglyok közül ruhátlanok voltak, azokat felöltöztették és felsarúzták a zsákmányból vett holmikkal, ételt és italt adtak nekik, és bekenték őket olajjal. A gyengélkedőket szamarakra ültették, és Jerikóba vitték, a pálmafák városába, ahol a testvéreik gondjaira bízták őket. Azután az Efraimból való vezetők hazatértek Samáriába. Abban az időben az edomiak megtámadták Júdát, legyőzték Áhász hadseregét, és mikor hazatértek, Júdából foglyokat hurcoltak magukkal. Ezért Áhász követeket küldött Asszíria királyához azzal a kéréssel, hogy segítse meg ellenségeivel szemben. A filiszteusok is betörtek Júda déli részére és a Dom vidékre. Megtámadták az ottani városokat, és elfoglalták Bétsemest, Ajjálont, Gedérótot, Szókót, Timmát, Gomzót és ezeknek falvait. Le is telepedtek az elfoglalt területeken. Az örökkévaló megalázta Júdát Áhász király miatt, aki megalázta Júdát és súlyosan vétkezett az örökkévaló ellen. Ezért Tiglat-Pileszer, a Szíria királya Júda ellen támadt ahelyett, hogy segítette volna. Pedig Áhász kihozta az örökkévaló templomából a kincseket, és összegyűjtött mindent, amit csak tudott a királyi palotából és a főemberektől, s mindezt Asszíria királyának adta, aki azonban ennek ellenére sem segített rajta. Áhász még a nagy bajban sem fordult az örökkévalóhoz, hanem még inkább eltávolodott tőle. Azoknak az idegen isteneknek mutatott be áldozatokat, akiket az arámok Damaszkuszban tiszteltek, és akik Áházra vereséget mértek. Áház így gondolkozott.
Mivel az arám királyokat megsegítették isteneik, én is ezeknek az isteneknek áldozom, hát ha engem is megsegítenek.
Pedig valójában éppen ezek az idegen istenek okozták Áház és egész Izrael vesztét. Áház tehát kihozta az örökkévaló templomából a felszerelést és az eszközöket, azután ezeket összetörte, és szétvágta a templom ajtaját és a kapukat bezárta. Ugyanakkor Jeruzsálemben szinte minden utcasarkon oltárokat készített, amelyeket ő maga használt. Hasonlóképpen Júda minden városában is magaslatokat emelt, ahol tömjén áldozatokat mutatott be az idegen isteneknek. Így haragította magára őseinek istenét, az örökkévalót. Áhász egyéb tetteit és viselt dolgait elejétől végig megírták a Júda és Izrael királyainak könyvében. Azután Áhász is meghalt, mint minden őse, és Jeruzsálemben temették el, de nem a királyok sírkamrájában. Utána fia, Ezékiás követte a trónon.
Következik Németh Sándor napi üzenete.
Fontos ténye az evangéliumnak, hogy Isten a harmadik napon föltámasztotta názáreti Jézus Krisztust, és ennek a jelentősége óriási. Ez maradandó és visszavonhatatlan változást hozott létre a sátánnak, a gonosznak, a kozmikus pozíciójába. bármennyire is nő az ördögnek a hatalma a világban, soha nem tudja semmisé tenni a názáreti Jézus Krisztusnak a győzelmét, illetve a sátán nem tudja semmisé tenni a saját kudarcát és vereségét. Rendkívül fontos, hogy ezzel kapcsolatosan vagy ebbe vetett hitünket ne veszítsük el semmilyen körülmények között. Bármennyire is látjuk, hogy a törvénytelenség nő, a lázadás egyre mélyebb szinteket ér el, de ne felejtsük el, hogy a lázadás által bármennyire is gonoszszá válik a világ, nem tudja a sátán, az ördög, a gonosz visszafordítani a názáreti Jézus Krisztusnak a diadalát. Vagyis ő továbbra is, utolsó napokban is kudarcra és vereségre van ítélve. És nekünk így kell ezt látnunk, ez a hit.
Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
Majd elmondta, hogy abban a pillanatban, amikor átlépték a házunk küszöbét, Dorothy Doan és Alain Rumbach, mert így hívták őket, azonnal hatalmas angyali sereg jelenlétét érzékelték. Ennyi angyallal még egy helyen sem találkoztak. Azt mondják, az otthonatok zsúfolásig tele van angyalokkal. Ez olyan ajándék volt, ami sok nehéz pillanaton átsegített minket. Csak hogy ezek a nehéz pillanatok annyira váratlanul jöttek. Egyik vasárnap a gyülekezetben Rose hirtelen felugrott a helyéről a női oldalon, és kiruhant a hátsó ajtón. Amikor a járdán utolértem, zokogott. Az a kis baba. Mindössze ennyit tudott mondani. Majd észrevettem, hogy a mellette ülő lány egy Karolinnal egykorú babát tart a kezében. A gyülekezetben négy fiatalasszonynak is Karolin világra jöttével egy időben született gyermeke, akiknek láttán hónapokon keresztül az üresség érzése öntötte el a szívünket. És mégis, ahogy telt az idő, azt kezdtük észrevenni, hogy valami megváltozott bennünk. Mintha a bennünket körülvevő látható anyagi világ valahogyan kevésbé érdekelt volna, mint azelőtt. A háború véget ért, és elérkezettnek láttuk az időt új otthonunk felépítéséhez. Évekig terveztük, hogy amint újból lehetséges építőanyaghoz jutni, felhúzunk egy nagyobb házat. Szerettem volna egy dolgozószobát, Rose pedig egy nagyobb konyháról álmodott, és természetesen szükségünk volt egy vendégszobára is, ahol a nem egyszer hetekig nálunk időző evangélistákat el tudnánk szállásolni. Ilyenkor ugyanis vagy Richardnak, vagy Gerinek kellett kiköltöznie a kanapéra. Ám valahogy kimondhatatlanul is jól tudtuk mindketten, hogy soha nem fogjuk felépíteni azt a házat. Részben azért, mert a kis házat még mindig betöltötte Karolin emléke. A sarok, ahol a kis ágya állt, az előszobában a kis fürdőkádja helye a fürdőszoba előtt. Másrészről pedig azért, mert valahogy másképp tekintettünk mindenre. Persze, jó lett volna egy dolgozószoba, egy kellemesen berendezett vendégszoba, és egy új konyha modern gépekkel felszerelve. Ám lényünk egy része a mennyben volt, és attól fogva a földi dolgokat már nem is tartottuk annyira jelentősnek. Más változást is észrevettünk. Reggelenként, miután a gyerekek elindultak az iskolába, Rózzal a kis étkezőasztalnál maradtunk, hogy imádkozzunk. A fejünket lehajtva mondtuk el Istennek az aznapi gondokat. Úgy éreztük, az étkező többé nem a megfelelő hely erre. Ismét átéltük, hogy szavak nélkül is tudtuk mindketten, térdre ereszkedve akarunk Istenhez szólni. Egyik reggel átmentünk a nappaliba, és letérdeltünk arra a keleti szőnyegre, amit Rose családjától kaptunk a 10. házassági évfordulónkra. Attól kezdve az a sötétvörös, kék virágokkal díszített szőnyeg lett a találkozó helyünk Istennel. Nem arról volt szó, hogy Caroline halála után félni kezdtünk tőle, hanem arról, hogy valahogy hatalmasabbá, közelibbé és valóságosabbá vált számunkra. Élő jelenléte késztetett arra, hogy térdre ereszkedve magasztaljuk őt. A nappaliban történt, hogy egyik reggel megtettem azt a lépést, amit oly sokáig halogattam. Uram, szólaltam meg. Nem tudom, Róz, hogy van ezzel. De azt tudom, hogy igazából én sohasem téged tettelek az első helyre az életemben. Igaz, rendeztünk néhány sátoros összejövetelt, feláldozva az időm és a pénzem egy részét. De te tudod, ahogyan én is, hogy a szívemben mindig a családom volt az első. De azt akarom, hogy mostantól a tiéd legyen az első hely, uram. Éreztem, ahogy Róz belecsúsztatta kezét az enyémbe. Erre a megerősítésre volt szükségem. Róz sosem beszélt sokat.
Oh, happy day!
Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió.
Ugye a második szint az, amikor tudatosan valótlanságot állít valaki, tehát minden kétséget kizáróan meg van győződve arról, hogy nem úgy van, amit mond, és mégis ezt mondja. Ezek a hamis tanúskodások, ugye ebből a 4 Mózes 35. részében ír a Biblia, ugye ott azt írja le, hogy 2 vagy 3 tanút kellett állítani, és ugye a hamis tanúnak a törvénye azt mondja, hogy aki hamisan tanúskodik, az annak ugyanaz a büntetés jár, mint annak, akinek az ügyében hamisan tanúskodnak. Tehát ha például valakit halálos bűn elkövetésével rágalmaznak, vagy ezt állítják, akkor azért halál büntetés járt a tanúnak is. De amit a gyülekezet kezeten belül különösen érdemes megtenni, hogy például rossz hírt nem érdemes hordani. Tehát ha valátok valami negatívumot, nehogy félreértés legyen, nem a pozitív beszédről beszélünk itt, nem arról, hogy a rosszat mondjuk jónak, hanem arról beszélünk, hogy ha látok valami rossz dolgot, akkor azzal osszam meg, aki ezen tud változtatni, és nem mindenkivel, hogy mindenkinek rossz érzése legyen. Ugyan néha nagyon, nagyon rossz atmoszféra tud keletkezni egy olyan közegben, ahol az emberek keserű beszédeket mondanak. Ugye a Biblia tanít is arra, hogy vigyázzunk, hogy a keserűség gyökere felne, növekedjen. Ha valakinek a bensejében keserűség van, és a szíve tele van keserűséggel, Jézus azt mondja, hogy a szívnek a teljességéből szól a száj, tehát a keserű beszéd, amik tulajdonképpen valótlanságokat is állítanak. Ugye sokszor mondják például Magyarországon az emberek, hogy hát én szegény vagyok. A Biblia alapján a szegény az, akinek nincs mit enni, vagy nincs mibe öltözködni. Ha tudom azt, hogy vannak emberek, akiknek anyagi gondjaik vannak, de nagyon sokan, akik bibliai mércével Isten gondviselésében vannak, még nem a bővülködésben, de Isten gondot visel róluk, valótlanul állítják magukról, hogy szegények. Szóval nagyon vigyázunk arra,
tehát
hogy
Isten mit ellen is lehet tanúbizonyos. Tenni ezzel, tehát a hálátlan beszéd is ide tartozik?
Így van. Vagy például, hogy sokan nevetnek, amikor használjuk azt a fordulatot, hogy jövő héten folytatjuk például ezt a beszélgetést, ha az Úr is akarja, és élünk. De például, amikor azt mondjuk, hogy ezt fogom csinálni, de teljesen kihagyom a gondolataimból, hogy akkor, ha az Úr ad nekem kegyelmet. Tehát elfeledkezünk arról, hogy kegyelemből tartattunk meg, az, hogy ma reggel fel tudtunk kelni, kijön hang a szánkon, tudunk beszélni, ide tudtunk jönni, idáig megértük, ezek mind Isten kegyelméből vannak.
Itt eszembe jutott, hogy azon felháborodott Isten, amikor a nép a pusztában panaszkodott.
Így van, a zúgolódás, panaszkodás, keserű beszédek, amik ugye különösen abszolút felháborodik Isten, most is felháborodik, ha azok az emberek, hogy pont erre próbáltam utalni, hogy azok az emberek, akik kapnak már ellátást, nem adnak hálát érte. Ugye akik szülők vagyunk, tudjuk azt, hogy ha a gyerekünknek adunk adunk valami ajándékot, mondjuk egy drága cipőt, és az ugye megsértődik, hogy miért tesz, miért nem egy másik márkát. Múltkor volt valami bulvárhír, hogy Indiában egy ember belökte a folyóba a vadonatúj BMW-t, mert Jaguart szeretett volna. Szerintem sokaknál sokaknál jól jelzi, hogy milyen az igazán hálátlan ember, de sokan így vannak Isten szemében, hogy tulajdonképpen ahelyett, hogy hálát adnának azért, amit Istentől kapnak, zúgolódnak, panaszkodnak. Nagyon, ugye például azt mondja az ige is, hogy a népet felei fejedelmét ne átkozd, tehát vezetők elleni szidalom, ez a kommunista rendszerben, ami abszolút tekintélyellenes volt, és mindenkit, aki tekintély pozícióba volt, az afelé gyűlölet, ugye ez az osztálygyűlölet, ez nagyon mélyen átitatta a kelet-európai társadalmakat, és 30 évvel a kommunista rendszer bukása után is még mélyen benne van a kultúránkba. A szülők kell, hogy beszélnek, ugye néha az ember ilyen bevásárlóközpontokban, vagy boltokban, vagy postán sorba állva hallja a környezetébe, hogy fiatalok vagy gyerekek beszélnek a szüleikkel, nagyszüleikkel, egészen minősíthetetlen hangnemben, és teljesen ellent. Ezek Isten fel tudják háborítani, ezek a beszédek. Istennek van füle, hallja a beszédeket, nem csak azt, amikor őt szólítjuk meg az imában, hanem mindenek előtte vannak. Jobb könyvében azt mondja az Isten, hogy minden szempillantásban vizsgálja Isten az embereket, és ezek a beszédek ugye fel tudják háborítani Isten. Ugye a különösen azok a gonosz beszédek, amikor Isten embereit szidalmazza valaki. Ez Isten haragját váltja ki. Emberek vannak, akiket csapások érnek, és ugye azt mondják, hogy hát Isten emberei, vagy a hitesek átkozták őket. Az átkozódót nem kell megátkozni, az ő átkai visszaszállnak rá. Tehát azért nem kell külön imádkozni ilyen emberek életében.
Ez már benne van a 10 parancsolatban.
Hát ez már pontosan benne van, hogy amit kimondunk, amit a másiknak akarunk, az jön sokszor ránk. Tehát,
hát ezért ugye, érdemes áldani.
Ezért érdemes áldani, ugye ezért mondja Jézus is, hogyha bementek egy helyre, akik ott vannak, mondjuk köszöntsétek, hogy békesség, salom, és hogyha ha méltó rá, akkor az az áldás, az a békesség rá fog szállni, ha meg nem méltó rá, visszaszáll ránk.
Ez elég egyszerűen hangzik, és ugye mindig szeretnénk egy kicsit többet tenni, önrendelkezni, és olyasmit is kimondani, amit én szeretnék, hogy történjen. Hát és ezzel főleg borítani a rendet.
De ugye ki lehet mondani olyat, amit én szeretnék, ha történne, de valójában azt kell kimondani, amit az ige mond. Tehát ugye itt nagyon fontos különbséget tenni, hogy a pozitív beszéd az az ember vágyairól szól. Tehát, hogy én mit szeretnék, és az amerikaiak ugye rendszeresen tanítják ezt, hogy mindig jó pozitívnak lenni, a pozitív embereknek jobb a kisugárzása is, és megjegyzem, alapjáraton persze jobb pozitív beszédű emberek társaságában lenni, mint zúgolódó, kesergő emberek között. Hát te is jártál Amerikába, ugye Amerikában az ember nyugodtan elkezdhet ilyen úgynevezett small talkokat a liftben, vagy a pénztárosnál.
Hát nem szorítanak rögtön a sarokba valami kellemetlenséggel.
Nem zúdítanak rád valami problémát. Tehát amikor visszakér, odamész, jó napot, hogy van, köszönöm, maga, én is jól vagyok. Az ember, szép napunk van, magának is legyen szép nap, ugyanből már csomó átjött a magyar nyelvbe a filmeken keresztül, ugye régebben nem volt ez a köszönés, hogy szép napod, legyen szép napja, igen. Ugye have a nice day, ez ugye átjött a magyar nyelvbe is, de ez nálunk ugye, ha véletlenül ilyen beszédhelyzetbe kerül az ember, nagyon nagy eséllyel valami panaszáradat fog rázuhanni, hogy megyünk, milyen szép időnk van, hát igen, de ez rossz a mezőgazdaságnak, mert esőnek kéne esni. Hát, ha esik, milyen jó, hogy esik az eső, hát ez rossz a mezőgazdaságnak, mert nem kéne esőnek esni, vagy rossz a cipőn beázik. Szóval valami, ami történik, az ugye a hír az mindig valami negatívum. De ez a pozitív beszéd, azt mondom, emberileg elviselhetőbb, de semmi köze a bibliai megvalláshoz, vagy az igaz beszédhez. A bibliai megvallás az mindig olyan beszédet mond ki, amit Isten mond arra a helyzetre. Tehát a megvallás az Isten igéjén alapul. Az nem megvallás, hogy legyen holnap napsütés, az nem megvallás, az egy vágy. Az megvallás, hogy az Isten szeretőknek minden javára van, ezért hiszem, hogy bármilyen idő lesz holnap, az nekem jó lesz. Ez egy megvallás azon az alapon, mert ezt az ige mondja, hogy az Isten szeretőknek minden a javára válik. A hamis tanúbizonysághoz visszatérve, a legnagyobb védelem a hamis tanúskodás ellen, hogyha nagyon meggondoljuk mindig, hogy mit mondunk ki, ha valamiben nem vagyunk biztos, akkor inkább nem mondjuk el. Látni néha olyat, hogy emberek titkokat fecsegnek ki, ugye azt mondja például a példabeszédekben az van benne, hogy a rágalmazó megjelenti a titkot. Ugye érdekes dolog, tehát a rágalmazó nem csak hazugsággal rágalmazhat, hanem olyan dolgokkal is, ami nem tartozik mindenre. Ez nem azt jelenti, hogy elrejtünk, de vannak bizalmas dolgok. Tehát például, ugye amikor ilyen családi beszélgetésekben, vagy baráti társaságban házaspárok kibeszélik a házastársukat, tehát olyan dolgokról beszélnek, amit a másikról azért tud, mert házasságban él vele. Ez egy illetlen dolog, szóval ez egy égtelen dolog, de ugyanígy mondjuk egy bizalmi baráti kapcsolatban, vagy munkahelyi bizalmi kapcsolatban bizalmas információkat kimondani, az a Biblia szerint rágalmazás. Tehát
meg a hír az nem biztos, hogy minden kört el kell, hogy érjen, hanem nekem tudnom kell, hogy mi kire tartozik.
Pontosan erről van szó, és ugye soha nem tudhatom, tehát mindig a hírt mindig ahhoz kell eljutatni, és annak azzal kell megosztani, akinek ezzel van feladata. Ugye az, hogy ha újra visszatérek erre, ha látok valakit vétkezni, és azt elmondom a pásztornak, hogy láttam ezt az embert vétkezni, részint kiderülhet az is, hogy rosszul láttam, tehát nem történt vétek. Ugye ezzel kapcsolatban Jézus nagyon világosan tanít arra, hogy mit kell tenni ilyenkor. Ha valakivel konfliktusom van, akkor először négy szem közt meg kell próbálni vele tisztázni. Ha ez nem megy, akkor kell tanukat hívni. Most például itt is nagyon fontos, hogy amikor tanukat hívunk, akkor nem két embert viszek magammal, aki nekem segít haragudni, hanem olyan embereket viszek magammal, akiktől elfogadom azt, hogy azt mondják, hogy nem nekem van igazam egy ügyben. Minden ilyen vita helyzetben és minden rossz beszédnél kulcskérdés az, hogy nem, nekünk valójában nem a többi embert kell meggyőznünk, hanem Istent. És nem az a kérdés, hogy a többi ember szemébe igazunk van egy helyzetben, hanem az a kérdés, hogy Isten szemében igazunk van. És ugye ezért mondja Pál apostol egy helyen, hogy inkább szenvedjük el a kárt bizonyos helyzetekben. Ha kiderül, hogy nincs igazunk, lehet, hogy mindenkit meggyőztünk arról, hogy mi voltunk, nekünk volt igazunk ebbe az ügybe, de ha Isten nem így látja, akkor ezzel nagy bajba hozhatjuk magunkat. Tehát mindig legyen bennünk egy Isten félelem. És vegyük fel magunknak azt a kérdést, hogy mi van, ha nem igaz, amit mondunk, mi van, ha nem igaz, amit gondolunk. Ezért persze, ha jó szándékból, és annak mondjuk el, aki tud ezen segíteni.
Tehát van benne egy jobbító szándék, ez a motivumainkat van. Gondolom, ehhez át kell vizsgálni.
Abszolút a motivumainkat, és azt, hogy mi kire tartozik. Tehát, hogy kire tartoznak bizonyos dolgok. Ugye, ha azoknak szólunk, akik tudnak egy ügyben segíteni, akkor ezzel jót teszünk. De hogyha egy rossz hírt széthoztunk, vagy szétszórunk, vagy titkokat szétszórunk, ami nem másokra tartozik, ugye néhány ember, ezt lehet látni a gyülekezetekben is, hogy a jól informáltságát azzal, tehát hogy ő mennyire jól informált, azzal demonstrálja, hogy olyan dolgokat oszt meg, amik nem tartoznak másra.
Tehát pozícionálni akarja magát vele, az semmiképpen nem egy jobbító szándék.
Abszolút nem, hanem csak így van ezzel, tulajdonképpen mások fölött akar illegális tekintélyt szerezni. Olyan tekintélyt, amivel valójában nem rendelkezik, csak ő akaratlan, tehát ő fültanúja volt, mert ott dolgozik, vagy jelen volt, amikor erről beszéltek, de hát azért azt látni kell, hogy például a másik embernek a magánszférája, a titkai, azok őrá tartoznak. Ugye ez nem csak a jogszabályok miatt mondjuk be az összejövetelek előtt, hogy itt fényképfelvétel készül, hanem hogy mindenki, hogy ez kikerülhet a nyilván és ezzel számol. De a baráti kapcsolatokban, és az embernek azt kell tudni, ha én egy barátomnak elmondom valamit, azt én nem az egész cégnek szánom az információt. És nagyon magányosak lesznek azok az emberek, akik pletykásak, és én mindenkit óva intek a pletykás emberektől, mert aki neked másról pletykál, az rólad is fog másnak pletykálni.
Igen.
Tehát érdemes kerülni az ilyen embereknek a közelségét. Én nagyon távolságtartó vagyok minden olyan emberrel, aki nekem másokról rossz híreket hoz, bár
tehát
olyanokról,
akik... Nem tudja pozícionálni magát előtted, hogy mennyire jól informált.
Én ezeket kerülöm. Ugye amikor olyan híreket mondanak, ami az én kompetenciám, tehát mint pásztornak tudnom kell róla, az rendben van, de amikor arról beszélnek, hogy egészen máshol a világ más pontjain, vagy az ország más pontjain mi történik, én ezeket nem is hallgatom meg. Tehát nem
ér, nincs dolgod vele.
Nincs vele dolgom, miért tartozik rám, ez nem az én feladatom. Én nem szeretem a rossz híreket hallgatni, nem szeretek. Valósággal szeretek szembesülni, de tények alapján, és nem indulatok és érzelmek alapján, és nem kósza pletykák vagy híresztelések alapján, ugye, mert nagyon sokszor hát az derül ki, hogy az egyáltalán nem úgy, nem akkor, ugye volt a régi vicc a kommunizmusban, hogy nem Mercedeseket osztogatnak Moszkvába, hanem moszkvicsokat is fosztogatnak, és Leningrádba, tehát a hír többi része igaz. Szóval ez sajnos a mai napig is így van, hogy nagyon sok hírben kevés igazság van, és hogyha például, én azt gondolom, hogyha például a keresztény körökben csak fele annyi pletyka terjedne, mint eddig, már sokkal szentebb atmoszféra venné körül Isten népét, mert a kimondott beszédek azok egy atmoszféraként körülveszik az embereket. Ugye a kárhoztató beszédek is rászakadnak az emberekre, mert az a beszéd az nem levegő, az nem elszáll, az nem szűnik meg. A kimondott beszéd ott van, és ezeket a beszédeket is nagyon sokszor meg kell törni, és nekünk meg arra kell törekednünk, hogy a mi atmoszféránk abban minél több áll. Jó beszéd legyen, ige legyen a beszédünkben, a ti beszédetek sóval fűszerezett legyen, mondja az ige, és ennek következtében egy jobb atmoszférát teremtsünk magunk körül.
Csak belegondoltam, hogy mennyire nem materialista, mennyire jó az, hogyha tudunk hinni abban, hogy van egy láthatatlan világ is, mert ha belépünk egy szobába, és nem hallunk semmit, akkor is tudjuk, hogy rólunk beszéltek.
Abszolút, így van, így van.
És ezt
így
nehéz
van
megmagyarázni, hogy melyik érzékszervem, mert
így van,
tudom.
Így van. Sőt, amikor nagyon távol vannak, akkor is ugye néha szokták mondani a rokonok, hogy ó, hát tegnap rólad beszéltünk, és mi mondjuk, hogy tudjuk. Tehát megérzi
az ember. Meg a hangulatot is, hogyha másokról beszélnek rosszat, azt is valahogy megérzi az ember, és tényleg ebből is látszik, hogy van egy olyan érzékszervünk, ami ezt leveszi.
A Zsoltár azt mondja például a gonosz beszédekről, hogy olyanok, mint a tüzes nyilak. Ugye a tüzes nyílnak az a sajátossága, hogy dupla sérülést okoz. Ugye a normál nyíl az csak szúrt, vágott sérülést okoz. A tüzes nyíl az a nyílvesző szúrt és vágott sérülést is okoz, de égési sérülést is okoz. Tehát sokkal súlyosabb sérüléseket okoz, és sokszor maradandóbb sérüléseket okoz. És ugye Dávid erről beszél, hogy az ellenségeik a beszédükkel lövöldöznek engem, tehát a beszédük olyan, mint a tüzes nyíl, amit kilőnek az emberekre, és ezek a beszédek ott vannak az atmoszférában, tehát ugye, ráadásul, amit külön probléma, nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy fiatalok, amikor betöltenek egy bizonyos életkort, kik második generációs fiatalok, hirtelen fellázadnak, elhagyják a gyülekezeteket, és amikor találkozunk velük, vagy visszatérnek, elég sokszor például az jön vissza, hogy ők azért hasonlottak meg, mert otthon azt látták, hogy kettős mérce volt, tehát hogy máshogy beszéltek otthon, sokszor elmondják, hogy hát ugye otthon a szülők kritizálták a pásztort, kritizálták a gyülekezeteket, kritizálták a szolgálókat, és ez bennük, amikor ugye bementek egy összejövetelre, kaptak egy kijelentést, ami bennük a hitet létrehozza, és hazamennek, és ott hallják ezeket a negatív, kritikus, rossz indulatú, rossz akaratú beszédeket, szóval ez olyan, mint amikor kezd a fű kisarjadni, a frissen vesztett fű, és utána lánctalpassal rámegy valaki, az kiszaggatódik, és akkor csodálkoznak, hogy az elvetett mag az nem nő nagy fává. Ha minden alkalom után, amikor a mag elkezd sarjazni, akkor átmegyünk rajta a gonosz beszédeknek a lánctalpasával. Én a szülőknek mondom, hogy nagyon figyeljünk arra, hogy a gyerekek jelenlétében mit beszéljünk. A gyerekek arra vannak, hogy 24 órás őrizet alatt tartsanak, megfigyelés alatt tartsanak bennünket, és te felejtsük el, hogy nagyon nagy kárt tudunk az ő hitükben tenni, mert Igen. Lehet, hogy mi magunk a magunk helyén tudjuk kezelni a dolgokat, de a gyermekbe, ha elkezd kialakulni egy gyermeki hit, és azt a szülőknek a kritizáló, negatív, rossz akaratú, rossz indulatú, és nagyon sokszor abszolút nem igazság alapú beszéde lerombolja. Eleve azt gondolom, hogy például, ha igaz valami rossz hír, az sem a gyerekek előtt kell megbeszélni. Tehát mindig mérni kell, hogy ugye maga a Biblia beszél erről, hogy a hitéletben van csecsemőkor, amikor tejnek italával táplálják, és van, amikor elér a valaki a hitben az érett férfiúságra. Egy 12-13 éves gyerek az a hitben még nincs az érett férfiúság korába. De ugyanúgy, ahogy mondjuk a házi munka körül az 50 kilós cementes zsákokat nem a 10 éves gyereknek a vállára dobom rá, mert nagyon tudom ütni bele, ha a teherautóról rádobok egy ilyen nagy zsákot, hanem megvárom a nagy darab sógort, aki két zsákot is el tud vinni, és őt terhelem, hogy a beszédeinkkel tudjuk terhelni a környezetünket, vagy tudjuk építeni a környezetünket, és a hazug beszéd az mindig rombol, az mindig kárt okoz, az igaztalan vádak, az igaztalan kritikák, az igaztalan becsmérlések, kifejezetten gonosz szellemből jövő beszédek, ugye ne felejtsük el, hogy a sátánnak a fő tevékenysége a vádlás és a kárhoztatás, és amikor vádló, kárhoztató beszédeket mond valaki, akkor nagyon-nagyon könnyen belecsúszhat abba, hogy a száját nem Isten beszédének szenteli oda, hanem Isten ellenségének, és nem épít, hanem rombol vele.
És talán nem is mindig gondolunk bele, hogy ezek a szívből származnak, és Isten pedig a szívünket vizsgálja, tehát bajba kerülhet.
Így van, de a beszédünket is vizsgálja, mert ahogy utaltam rá, hogy számot kell adni a beszédeinkről is Isten előtt, tehát nem csak a cselekedeteinkről. A Zsoltáros mondja egy helyen, hogy még ha gondoltam is, gonosz nem jött ki a számon. Tehát ha az emberbe jön valami rossz gondolat, ugye magyarul szokták mondani, ez nem Zsoltár, ez magyar közmondás, hogy ami a szívemen, az a számon,
ez
ahogy mondtad is.
Igen, ez az őszinteségnek a parafrázisa.
Igen, hogy hát én őszinte ember vagyok, ami a szívemen, az a számon. Ez egyébként Biblia tényleg, ami a szívén, az a száján, csak az a baj, hogy néha valakinek a szíve tele van rossz akarattal, keserűséggel, pitiánerséggel, gonoszsággal, rossz indulattal, és hogyha ez jön ki, akkor az nem jelent áldást. Ha valakinek jó a szíve, tele van szeretettel, tele van irgalmassággal, Krisztus lakozik a szívében, akkor a szájából jó beszédek fognak származni, és azok mindig építeni fogják a környezetet, és azt gondolom, hogy Biblia is beszéd arról, hogy van tisztátalan ajkú nép, és hát sajnos, hogy azért a magyar beszédkultúra sem nagyon, tehát hagyományosan nem annyira építő, ezen a keresztények abszolút kultúraváltást hajthatnak végre, hogyha ha már például onnan is megismerni őket, hogy egészen máshogy beszélnek bizonyos dolgokról.
És más atmoszféra veszi így körül őket. Ez nagyon felhívta a figyelmünket arra, hogy felelősen bánjunk a szavainkkal. Nagyon köszönöm, Péter, hogy ezt megosztottad velünk.
Én köszönöm a lehetőséget.
Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.